Autóvétel. Mik a vásárló szempontjai? Kiderülhet egy európai szavazás során. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, és köszöntöm a YouTube-on, meg a Facebookon azokat, akik képben is néznek minket a Magyar Katolikus Rádió oldalain. Én Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét. Mik a trendek, kérdezem én, de előtte hadd kérdezek valami mást. Miért lesznek az autók, a személyautók egyre nagyobbak?
Ez jó kérdés. Ez egy nagyon régi trend. Annyira régi, hogy a bizonyos márkák már a 70-es években gyártottak például kifejezetten olasz karosszériákat, már hogy nem olasz márkák, és bizonyos márkák gyártottak francia karosszériákat, ami annyit jelentett, hogy ugyanaz a modell, ugyanaz a műszakiság, ugyanaz a megjelenés, elsőre nem is látszik a különbség, de keskenyebb a karosszéria, hogy elférjen a francia és az olasz kisvárosokban, és ez már a 70-es években működött.
De ma is van ilyen?
Nincs, ma ilyen nincs.
Ma már az olasz kisvárosokban nem férnek el.
Hát nem nagyon férnek el, így van.
Na de hát a magyar kisvárosokban, meg a magyar nagyvárosokban sem férnek el. Tehát én régen voltam Amerikában, de akkor konstatáltam, hogy túl nagyok az autók. És most már...
De ott van hely.
hát jó, értem én.
Valószínűleg ez piac, motivációi dolog, mindig egy kicsit többet kell adni, mint korábban. Az előző modellnél mindig drágább az újabb, a drágaságot valamivel indokolni kell.
Hát 2 centivel nagyobb a beltér, fantasztikus.
És a láptér, és a csomagtartó.
Na de mindig van egy ilyen műsor előzetes, ott mondtam, hogy az a bizonyos 500-as, hogyha megáll egymás mellett a 900, nem tudom, 52-ben, vagy ha nem fogalmam,
57-ben.
57-ben kiadott első példány, amiből aztán lett egy osztrák, meg mindenféle más egyéb másolat, nem másolat gyártmány is, az belefér a mai 500-asba, úgyhogy nem is látszik ki belőle.
Igen, és akkor a célkitűzés, vagy a mérnököknek kiadott feladat az volt, hogy ez 2 gyerekre és 2 felnőttre készült autó.
És akkor nem is beszéltünk még arról a BMW-ről, ami egyébként kétszemélyes volt, előnyílt az ajtaja, és annak aztán volt egy olyan variációja, ami már 4 személyes volt, de annak is előnyílt az ajtaja, és én láttam egy reklámfilmet 1958-ból mondjuk, egy angol reklámfilmet, ami úgy reklámozta ezt az autót, hogy a családi autó. De hát ez ma, igen.
Ez volt az Isetta.
Igen. De egyébként érdemes megnézni, ajánlom azt a reklámfilmet, meg lehet találni a YouTube-ot, egy hihetetlen érdekes világ, de a dolog ott kezdődik, hogy az európai vásárló szempontjai kiderülhet egy európai szavazás során. Mi igen. Ez a szavazás? És hogy kerül ebbe bele Széchenyi Gábor?
Ez egy hosszú történet, ennyi időnk nincs, megpróbálom összefoglalni. Ez az Autobest nevű zsűri, aminek én már 12. éve vagyok a tagja. Ez egy 33 országot tömörítő szervezet. Mindannyian autós újságírók vagyunk, és 33-an is vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy egy nagyobb ország, nagyobb piac több zsűritaggal lenne jelen a zsűriben.
Tehát nem olyan, mint az Európai Parlament, igen, de ez csak kitérő, igen.
Igen, itt egyenlő pályák, egyenlő esélyek, ugyanúgy egy szlovén van, mint egy török, egy lengyel van, és ugyanúgy egy ír, vagy norvég, vagy dán.
És egy magyar.
És egy magyar, igen. Ez egy kifejezetten árérték központú díj, tehát nem az van, hogy mi rámutatunk minden évben egy autóra, hogy szerintük ez az év legjobb autója, hanem egy 13 kritériumból álló úgynevezett mátrixot kell kitöltenünk, és még külön kritériumok is vannak, hogy egyáltalán az új autók bekerüljenek ebbe a merítésbe.
De ez feltétlenül azt jelenti, hogy ha mondjuk a 2025-ös év autójáról van szó, akkor azt az autót 2025-ben kezdték gyártani.
Igen. Ráadásul a ráncfelvarrások, a faceliftek nem számítanak új autónak. A mai világban nehéz eldönteni a határt, a ráncfelvarrás.
Mert kicsit más a hátsó lámpa, és akkor ez már egy új modell, és a megújult, stb. Igen.
Igen. Mi úgy határozzuk meg, hogyha padlólemez, tehát amin az autó gurul, régen alváz volt, de most már nincs olyan, vagy a legtöbb autónál nincs olyan, és a hajtáslánc is alapjaiban új, akkor ez egy új autó. Ha új a fényszóró, ha új a lökhárító, akkor nem.
És akkor egyéb, tehát én kérdeztem a műsor elején a méreteket. Akkor valami egyéb kritérium, ami legalább arra vonatkozóan, hogy a benne lehet a Rolls-Royce is, meg a nem tudom micsoda?
Vannak olyan díjaink, az Autobest zsűrijének vannak olyan díjai, amiben benne lehet a Rolls-Royce. Mindegyiket Bestnek hívják, EcoBest, Safety Best, TechnoBest, ilyen díjaink vannak. Ezek vannak mindenkinek. De a fődíjért az Autobest kitüntetésért, igen, Európa legjobb vétele, ez a hivatalos jelmondata a díjnak, ezért csak olyan autók versenyezhetnek, amit az előző díjkiosztó és az aktuális díjkiosztó között, vagy szavazás között vezettek be ebben a 33 országban. Nem mindenhol jelenik meg minden autó, tehát 21 a kritérium, 21 országban meg kell, hogy jelenjen ebben az egy évben. Valódi újdonságnak kell lennie, és ennél még talán fontosabb, hogy a belépő modellnek bele kell férnie 30 ezer euróba.
30 ezer euró, az 11-12 millió forint.
Nettó áron, mert
nettó áron.
Nehéz összehasonlítani a...
Értem, mert különbözőek az áfa tételek, azok lehet 27% is, meg 5, meg most, értem.
És itt nem fér bele a Rolls-Royce, meg a Ferrari.
Pedig azt hittem. És akkor ez hogy néz ki? Tehát az újságírók beleülnek az autóba, kinyitják a csomagtartót, megnézik, elég nagy-e. Hogy néz ki? Hány napot kell ezzel eltölteni?
Hát 365-öt, hiszen autós újságírók vagyunk. Tehát mindenki a saját piacán, otthon, a saját teszt flottájában teszteli ezeket az autókat.
Aha.
Két körben szűkítjük a mezőnyt, nem kell nevezni az autókat, azokat mi beválogatjuk, hiszen ezek a kritériumok azért elég jól behatárolják, hogy az adott évben mi kerül a merítésbe. Aztán két körben szűkítjük a merítéseket. Korábban, amikor még létezett ilyesmi, akkor először összegyűltünk márciusban a Genfi autószalonon, utána meg...
De már nincs a Genfi autószalon.
Így van, viszont kezd fölnőni a brüsszeli autószalon az őszintjére. A másik összejövetelünk pedig szeptember-októberben volt, ugye ott váltakozva volt 7 évente párizsi autószalon és frankfurti autószalon. Itt vitattuk meg, egyeztettük óráinkat, és szűkítettük le a döntősök számát. Minden évben, néhány kivételtől eltekintve, 6 döntősre. Ez a 6 döntős állt ki, és áll ki minden évben, október végén, november elején egy nagy összehasonlító tesztre. Ez vagy 2 nap, vagy 3 nap. Éveken át Milánó mellett rendeztük, és néhány éve átköltöztünk, ami nekem nagy segítség, mert autóval könnyen elérhető, Bécs mellé egy tesztpályára, és itt, ahol 3 napon át közúton és a zárt pályán, vezetéstechnikai pályán is próbálgatjuk, teszteljük az autókat, minden autóból, vagy minden döntősből több változatot, hiszen nem egy típus a döntős, vagy az esélyes a díjra, és a fődíja sem, hanem egy modell. Így aztán lesz belőle ott automataváltós, elektromos, hétüléses.
Értem, tehát igen, értem. Akkor van egy keresztkérdés, ami nagyon bugyuta. Ha egy autóban érintőképernyők vannak, az pozitívum vagy negatívum?
Hát ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Én úgy gondolom, hogy az érintőképernyő mindenek fölé emelése,
ami történt az elmúlt 10 évben.
Igen, ugyanis az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az érintőképernyő nagyon modern, az érintőképernyőhöz hozzászoktunk, hiszen a mobiltelefonunkon már kezeljük, viszont jelentősen olcsóbb, mint 43.226 gomb.
Sokkal olcsóbb? Tehát ez van a dolog mögött? Ezért csinálják az autógyárak?
Nem, hát az autógyárak azt mondják, hogy azért csinálják, mert ez a modern, ez a trendi, de valójában...
Valójában azért csinálják, mert ez sokkal olcsóbb.
Ráadásul a kínai automárkák viszik el ezt az extremitásokba. Márka megjelölése nélkül ültem olyan autóban, amiben világítás kapcsoló sem volt. A fényszórókat úgy kellett fölkapcsolni, hogy beállítások, jármű, fedélzeti világítás on.
És akkor ez menet közben elég problematikus.
Hát nem könnyű, és így is kellett lekapcsolni, ami jó pofa, mert hogy ugye leállítottam az autót,
de égett a lámpa.
A kulcsot, de ugye de a gombban megnyomtam, igen, megnyomtam a gombot, de égett a lámpa. Nem kapcsolta le, hanem figyelmeztetett. Hogy égve hagytad a lámpát, vissza kellett ülni, megnyomni a start gombot, bemenni a menübe, végigjátszani ezt, kikapcsolni, kijönni a menüből, leállítani.
De ők ezt nem tudják, hogy tehát már bocsánat, de hát ki fogja megvenni ezt az autót, ha tudván mindezt?
Hát Európa azért más, mint Ázsia. Őket kevésbé zavarja, ők sokkal inkább ebben élnek. És úgy érzem, hogy különösen a kínai márkáknál nagyon erőltetett a fejlesztés. Nincs erre idő, hogy ilyeneken agyaljanak ők. Van egy fejlesztő csapat, a fejlesztő csapat elkészíti, aztán majd hogy menjen, kerüljön piacra, majd módosítunk rajta. Az érintőképernyőn nem olyan bonyolult módosítani, világos fizikai kapcsolót nehéz betenni, de hogy egy olyan külön gombot, hogy világítás kapcsolás könnyű oda programozni, így meg lehet oldani.
Mik a trendek? Tehát mondjuk, ha az utóbbi 10 évet nézzük, akkor mi történt az autógyártásban? Mert az SUV-nak nevezett magyarosan SUV jellegű modellek, azok már több mint 10 éve vannak, vagy nem?
De, és most is az európai eladások zöme ebből a kategóriából kerül ki.
Ez a városi terepjáró, annak mondom, aki esetleg nem ismeri ezt a kategóriát, hogy SUV, nekem ez sem az. Biztos, hogy olyan nagyon azonnal elsőre jön.
Ez az.
De miért?
Van egy biztonságérzet, a magas emelt üléshelyzetből adódóan, van egy valós előny, ha tényleg emelt az üléshelyzet. Vannak olyan autók, amik pusztán formaelemekkel érik el ezt az SUV-s hatást, és nem is emelt a hasmagasságuk, de aminek tényleg emelt a hasmagassága, az abból tényleg jobban kilát a vezető. Jó térkihasználású forma, mert viszonylag magas, ebből adódóan nagy csomagteret lehet beletenni.
Ez csalóka, mert a belső az mindig kicsi ahhoz képest, amilyen a külső.
Nagyon gyakran, igen. Ez egy divat, és hamarosan változni fog szerintem, mert ha úgy maradnak a szigorodó emissziós normák, ahogy maradnak, bár most éppen ugye megváltozott a szigorú célkitűzés, a 2035-ös szabályra gondolok, akkor azért a hasmagasságnak jelentős szerepe lesz a fogyasztásban. Egyszerűen fizika, a magasabb autó légellenállása nagyobb.
Visszatérve erre a szavazásra, akkor ha ilyen SUV, tehát ilyen emelt autóról van szó, az pozitívum?
Ez érdekes. Nincs ilyen, hogy pozitívum vagy negatívum. Van ez az említett 13 kritériumos mátrix.
Na de akkor most már néhányat ezek közül.
Ennek három fő szakasza van, a mátrixnak három fő része. Az első rész a klasszikus autós rész. Vezethetőség, futómű, motor, hajtáslánc, váltó, hogy működik, fékek. Ez az első rész.
Hát ez könnyű, ez mindegyiknél jó már, nem?
Ez nem igaz, nem.
Nem?
Nem, hát óriási különbség.
Hát az új autó mindig jó.
Az új autó mindig jó, mert örül neki a tulajdonosa, de nekünk az a dolgunk, hogy különbséget tegyünk.
Tehát odáig nem jutottak el az autógyárak, hogy egy új autónál a motor, meg a fék, meg a nem tudom micsoda, az úgy mindig jó?
Tartunk e felé, nem feltétlenül mindig jó, hanem hogy kezd egyre hasonlóbb lenni mindenkinél. A külön ízek kezdenek eltűnni, de az, hogy mindig jó, azt nem lehet elmondani.
Jó, szóval ez az egyik irány. Mi van még?
A középső rész az, amiről már itt egy kicsit beszéltünk, az érintőképernyős
igen,
világ.
Jaj, hát az rémes.
A konnektivitás, hogy mennyire kezelhető ez jól, mennyire van fedélzeti wifi-je, hogy működik.
Ja, hogy a Spice-ból beállítsam, hogy fűtsön már az autó reggel.
Így van. Hogyan kapcsolhatom rá a telefonomat, ugye hogyan költözik rá a középkonzoli képernyőre a telefonom, ez a középső rész, és a harmadik rész pedig a fenntartási költségek, a karbantartás, az értéktartás, értékvesztés, ami elég nehéz, mert utána kell járni. Adatokat kell szerezni a márkáktól, karbantartási adatokat, szervizciklusokat, leasing cégeket kell megkérdezni az avultatásról, az értékcsökkenésről, használt árakat kell beszerezni.
Új autónál nem is tudják, hogy mennyire fog ez elavulni.
Hát nehéz tudni, de vannak ilyen számítások, kifejezetten például flotta használóknak, akik szeretnék tudni, hogy mennyibe fog kerülni az autó.
Na most kínai autók, európai autók. Az európai autók mögött van 100 év, kicsit több, 120, mit tudom én mennyi. A kínai autók mögött nyilván ott is azért régóta gyártanak autót, de azért igazából ezek mögött, az autógyárak mögött van 10 év?
Az átlag az most már 20 felé tart, de igen.
Ez nem számít? Tehát de. Az, hogy már 100 éve csinálom ugyanazt,
de.
És az nem jelent előnyt?
De. De ez előnyt jelent, és érezhető is a használatban.
Tehát jobbak az európai autók, mint a kínaiak? Na, ilyet, erre úgyse fogja azt mondani, hogy igen.
Nem, mert nem is lehet. Nem azért, mert kerülni akarom a választ. Sok esetben használhatóbbak, átgondoltabbak.
Az európaiak.
Legalábbis az európai agy számára. Nem erőltetik annyira az érintőképernyőt. Logikusabb funkcióik vannak, így van. A kínaiak mögött viszont rengeteg pénz van, és hatalmas képzés. Sok 10 000 autós mérnök, ha nem több, végez minden évben. Ők nagyon erősen nyomják ezt a vonalat.
És mondjuk az, hogy hogyan érzem magam az autóban. Egyszer beültem egy Citroen DS nevezetű autóba, sajnos nem vezettem, de hát az maga volt a lágy puhaság. Beültem egy karosszékbe, az egész autó ringott, hát az maga volt a gyönyör, ahogy csiklott az úton. Ilyenek nem számítanak?
De számítanak, de olyan kritériumok vannak, amik ezt fölülírják. A kanyarviselkedés, a jávorszarvas teszt, ugye, amikor el kell kerülni, a fék út, ahol
de hát sokat számít. A fotel, az nem számít?
Ja, hogy nem a futómű, hanem az ülés?
Hát az ülés. Az, hogy mennyire kényelmes, hogy mennyire otthonos. Hát az emberek ott élnek az autójukban, sok száz kilométert vezetnek.
Így van. Itt is meg kell találni a középutat, és meg is próbálják megtalálni, akik megtalálják, mert ott is rengeteg előírás van. Nem mindegy, hogy a rengeteg légzsákhoz az átlagos testalkatú utas hogyan ül. Ugye ne törje ki a nyakát a légzsák, jó helyen menjen az öv, ne törje össze a lábát egy balesetben a műszerfal, ki tudjon szállni. Tehát ezek vannak előbb, és utána jön manapság a kényelem. A biztonság, ugye ezt halljuk az autózásban legalább 20-25 éve. Ha ezek rendben vannak, csak akkor lehet kényelmesebb, vagy kevésbé kényelmes, de így is lehet különbséget tenni, mert vannak kényelmesebb, meg kevésbé kényelmes ülések.
És az autók egyre egyformábbak.
Ez gyakran így van, igen. Mert hogy én úgy gondolom, hogy az egyre szigorúbb előírások, amik taszigálják őket, az e felé hat.
Na de miért van az, hogy 972-ben az autónak volt sajátos karaktere? Most 2026-ban az autónak már nincsen sajátos karaktere, már azok az autók is, amelyekre gyermekkoromban úgy tekintettem, hogy hú, ez, az is pont olyan, mint bármelyik másik, de ez normális?
Hogy normális-e, azt nem tudom. Azt gondolom, hogy az emlegetett szabályok errefelé terelik az autógyárakat. Megvan adva, milyen magasan lehet a lámpa. Nem egy érték van megadva, megvan adva egy tartomány. Megvan adva, hogy milyen magas lehet a lökhárító, mert nem csak a légellenállás számít, hanem a biciklis gázolás, a gyalogos gázolás. Amikor az említett DS készült, akkor ezzel nem foglalkozott senki.
Azt én tudom gyermekkoromból, hogy amikor a Volgáról eltűnt az ugráló szarvas az elején, akkor mondták az óvodában a többiek, hogy az azért van, mert valaki megsérült. Meg lehet, hogy a Jaguarról is eltűnt a Jaguar.
Így van, de meg lehetett venni, legalábbis néhány évvel ezelőtt meg lehetett venni extraként.
Komolyan, és igen. Ki lehetett rakni?
És ki lehetett rakni, igen.
Az autóra?
Az autóra.
És akkor az nem rontott a biztonságon?
De.
Hát mondjuk az egy műanyag, micsoda, tehát... Ha én szeretnék szavazni, mert azt mondom, hogy nekem ez az autó nagyon tett, mondjuk nem állítom, hogy fogok, de ha mégis, akkor mit kell tennem? Megkeresem a honlapot, és azt mondom, hogy én szavazok, és megnyomom 15-szor a kedvenc autómra azt a gombot, és akkor az 15 szavazatot jelent.
Nem, hál' Istennek az algoritmusunk olyan, hogy kiszűri ezeket a dolgokat, és így egyik piac sem tudja dominálni a másikat. Mert hogy az autó best díj, az korábban úgy állt össze, hogy az emlegetett 6 döntőst, azt mi pontoztuk a emlegetett mátrix alapján, kijött egy végeredmény, ő lett az autó best, Európa legjobb vétele. Idén van először az, hogy megváltozott ez az egész felfogás, és az autó best neve is autó best conquesté nem esedett. A conquest az felfedezést jelent angolul. Ez lesz az első, tehát a 2026-os lesz az első autó best conquest, ami abban különbözik az eddőző 25 évtől, mert 2000-es a díj, hogy ugyanúgy szavazunk, ugyanúgy kitöltjük a Mátrixot, már meg is történt az aktuális autókról, de ez mostantól csak a végeredmény felét éri, 50%-ot.
És a másik felét én adom hozzá.
A másik felét a 33 ország közönsége adja hozzá, úgy, hogy az autobest.org-on, ez a díjnak, meg az autó.hu-n is, hiszen az a mi lapunk, az autobest.org-on a fő oldalon most március végéig, mert addig tart a szavazás, a szavazás felülete tűnik föl, ott lehet leadni a szavazatot a haddöntőse.
Egy kényes kérdés. Jó, az elmúlt 20 évben születtek évautói. Ezek valóban beváltak? Tehát nem volt olyan, hogy megválasztották az év autóját, és kiderült, hogy nem az az év igazi autója, hanem valamelyik másik.
Hát én csak az autóbestről tudok.
Jó, hát mondjuk amiben kompetens.
Hogy Európa legjobb vétele, aztán nem Európa legjobb vétele lett. Volt ilyen, de olyan év nem volt, ahol én nem tudtam jó szívvel képviselni azt a döntést, amit a zsűri hozott, annak ellenére, hogy nem feltétlenül az én Mátrixom győztese nem feltétlenül lett az abszolút győztes. Sőt, olyan is előfordult, és ebből látszik, hogy az autobest jó, hogy kitöltöttem a Mátrixot a saját nyomozásaim alapján, és a végén kijött, hogy hát azért a hat közül nem is ez tetszik nekem a legjobban, amit a Mátrix elsőnek kiad.
Hanem egy másik.
Ilyenkor nem szabad hozzányúlni, nem az volt, hogy akkor adtam szubjektív pontokat, nem is lehet, és eltologattam a hangsúlyokat, nem. Akkor úgy maradt, de nem feltétlenül a nekem legjobban tetsző.
És akkor bosszankodott, hogy hát nem is ez az én autóm, de mégis ez jött.
Szó szerint.
De mik a trendek? Tehát milyen lesz az elkövetkezendő egy-két év autója? Jön az áttörés az elektromos autózásban? Megvan már az a bizonyos szuper akkumulátor, vagy arra még mindig várnunk kell?
Biztos, hogy nem én leszek, bár autógépész vagyok, aki azt meg tudja mondani, hogy megvan-e. Gyanítom, hogy megvan.
Megvan?
Én úgy gondolom, hogy megvan.
Tehát hogy pontosítsak, hogy kihangsúlyozom. Tehát úgy gondolja, hogy megvan már az az akkumulátor, ami a jövő gépkocsiaiba kerül majd, és ami tökéletesen, versenytársa lesz a benzinmotoros autóknak abban a vonatkozásban is, hogy hány kilométert tesznek meg, és hány percig kell ott a benzinkúton töltenie a vezetőnek.
Így van. Szerintem, ugye ez egy vegyészeti kérdés, hiszen az akkumulátor
szintiszta
kémia.
Itt az autógépész is csak...
Igen, de ami azt mondatja velem, hogy valószínűleg megvan már a megoldás, az, hogy a mostani általánosan használt lítium-ionos szerkezet, az is egy viszonylag régi technológia. Mostanra, vagy az elmúlt 15-20 évben csiszolták annyira jóra, hogy már nem 3 tonna egy olyan akkumulátor, ami egy átlagos családi autóba kell most túloztani.
Igen.
Megfelelő méretű lett, megfelelő tartóságú lett, megfelelő ciklustűrésű, az azt jelenti, hogy elég sokszor
lehet tölteni
anélkül, hogy tökre, mert az elektromos autókon lehet látni, hogy az elmúlt 10 évben, a használt villanyautókon lehet látni, az elmúlt 10 évben mennyit fejlődött az akkumulátor technológia. Én úgy gondolom, lehet, hogy még drága, hogy ez az akkumulátor legalább papíron vagy laborokban, ami versenyképes a benzintankkal és a benzinmotor, vagy a gázolajtankkal és a dízelmotor, valószínűleg már létezik, de a kutatók, a gyártók, a fejlesztők dollármilliárdokat öltek azokba az akkumulátorokba, amiket most lehet gyártani, most lehet megvenni. Azokat még egy kicsit gyártani kéne, hogy megtérüljenek a fejlesztések.
Hol van meg ez az akkumulátor?
Nálam, otthon.
Jó. Európában, nem Kínában, tudom. Hát ezek már csak tippek.
De ez csak az iparági trendekből következik, gyanítom, hogy Kínában.
Feltehetőleg. Mert lehetne egyébként Dél-Korea is, csak...
És Japán is lehetne.
Japán
hiszen,
is?
Igen, hiszen a japán márkák is komoly pénzeket és agyat ölnek a fejlesztésbe.
És a Magyarországon gyártott autókban már ezek az akkumulátorok fognak kerülni néhány év múlva?
Én úgy gondolom, ha én most terveznék autót, villanyautót, elektromos autót, akkumulátoros elektromos autót, akkor úgy tervezném meg, hogy az akkumulátor legyen annyira rugalmas elem a konstrukcióban, hogy könnyen cserélhető legyen.
Az a variáció, amit mindig emlegetnek, hogy oda megyek a benzinkúthoz, kikapják az akkumulátort, berakják a másikat, az nem működik?
Az valószínűleg nem működik. Két okból nem működik. Az első, hogy nem lehet keresztül vinni a mai iparon olyan mértékű szabványosítást, ami ehhez kell.
Aha, jó, értem.
Hogy a Kispolszkiba, meg a Ladában, meg a mindenben
értem.
Legyen, ez az egyik. A másik, ahhoz, hogy elég gyors legyen, sok milliárd forintnyi akkumulátornak kell lennie egy kúton, egy aha, ilyen cseretelepen.
Jó, tehát csak ott hevernek, és aztán igen, áll bennük a pénz.
Egyrészt, másrészt a harmadik probléma, hogy ha én a vadonatúj autóm akkumulátorát cserélem le, nem tudom, hogy mit kapok.
Ja, de... igen, hát nem is az enyém. Na jó, ez egy következő beszélgetés témája lesz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Széchenyi Gábor, az Autó című lap főszerkesztője, az Autobusz Gyűri magyar tagja volt. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.